Hírek délben, jó napot kívánok! Már csak néhány órájuk van a jelölő szervezeteknek és függetleneknek arra, hogy ajánló szelvényeket gyűjtsenek és jelölteket állítsanak az októberi önkormányzati választásra a határidő délután 4 óra. Ma reggelig több mint 54 ezer jelöltet jelentettek be a választási bizottságoknál, ebből 34 ezeren függetlenként indulnának. A módosított választási törvény értelmében a megyei listákat is ma kell bejelenteniük a pártoknak. Október 3-án csak nem 3200 településen választanak polgármestert, önkormányzati képviselőket, valamint a megyei közgyűlés tagjait. Kampánycsend csak a választás napján 0 órától este 7-ig lesz. A nemzetgazdasági miniszter szerint Magyarország az IMF stratégiai partnere marad. Matolcsi György a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének rendezvényén azt mondta, hogy az ország technikai segítséget kér és kap, de újabb kölcsönt nem, mivel az államadósság teljes mértékben finanszírozható a pénzpiacokról. Megismételte, hogy a kormányzat tartja magát a 3,8%-os GDP arányos idei államháztartási hiány célhoz. A miniszter megfogalmazása szerint a kormány gazdaságpolitikája ugyanakkor arcátlanul optimista és ambiciózus. Délután hallgatja meg Gergényi Péter volt budapesti rendőrfőkapitányt, az a parlamenti albizottság, amely a 2002 és 2010 közötti jogsértéseket vizsgálja, köztük a 2006 őszi eseményeket. Délelőtt Kondorosi Ferenc, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium volt államtitkára, az MTV Székház 2006-os ostromáról a testület előtt azt mondta, hogy az egyik televízióból értesült az eseményekről, ezután, ahogy fogalmazott, morális értelemben szolgálatba helyezte magát, és otthon várta az utasításokat. Elmondása szerint másnap reggel beszélt először a történtekről Petrétei József akkori miniszterrel, a tárca vezetése pedig nem egyeztetett az ostrom éjszakáján. Azt is közölte, hogy ő államtitkárként konkrét esetekben nem adhatott egyedi utasítást a rendőröknek. A Népszava információi szerint az önkormányzati választások után 40 rendőri vezetőt válthatnak le. A lap úgy tudja, hogy a rendőrök nyugdíjkorhatárát is megemelnék januártól. 25-ről 30 évre emelnék a szolgálati időt, az öregségi korhatárt pedig 50-ről 55 évre. Közben a belügyminiszter több új rendőri vezetőt is kinevezett szeptember 1-i hatállyal. Így a repülőtéri rendőri igazgatóságot Török Zoltán, a készenléti rendőrséget pedig Balog János vezeti majd. Az eddigi Nógrád megyei rendőrkapitány Szabó Jenő a rendvédelmi szervek védelmi szolgálatának vezetője lett. Bolcsik Zoltán, eddigi Veszprém megyei főkapitány miniszteri biztosként a Nemzeti Védelmi Szolgálat létrehozásával bízták meg. És akkor most kapcsolunk vidékre. Megkapták az árvíz utáni újjáépítéshez szükséges előleget Edelényben is, így elkezdődhetnek a munkák. A részleteket már Kocák Szilvia mondja el.
Jó napot kívánok! A polgármester szerint meg kellene hosszabbítani az újjáépítés befejezésére megszabott határidőt, mert úgy látja, hogy október 31-éig nem készülnek el az új házak az összedőlt épületek helyett. A gátak helyreállítására azonban még nincs pénze a településnek, ezért ehhez is az államtól kér segítséget az önkormányzat.
Itt a fürdőszoba, a gáz, vagy a vegyes tüzelésű kazán, a gázvízmelegítő, a bútorok, minden.
Ez a család a Bódva mellett lakott, elsőként öntötte el az utcájukat a víz. Attól félnek, amíg nem javítják ki a gátat, addig nem lesznek biztonságban.
Jön megint az ősz, és nem tudjuk, hogy mi lesz megint. Megint lesz valami 3-4 napos, egy hetes esőzés, és megint ugyanúgy lesz a Bódva szintje. Nem tudjuk, hogy mi lesz.
Hát aggódunk és félünk, mert most az emberek hatalmas összegeket költenek a lakásokra erő felett, és nem akarnánk, hogyha ebből életforma váljon, hogy menekülünk, és évente a lakásunkat kell újraépíteni.
A gátakról már leszették a homokzsákokat, hogy elkezdődhessen a helyreállítás. Csak nem 2 kilométeres szakaszon kell megjavítani a töltést. Ez a legkritikusabb rész, itt talajszintig elmosta a víz a gátat. Ha nem állítják helyre, egy kisebb áradás újból elöntheti a város déli részét.
Lehet helyrehozni azokat a lakásokat, amelyben 2,5-3 méteres víz állt a napokon keresztül, de ha újra elviszi őket, akkor ki lesz ezért a felelős?
Egyelőre nem tudják, mikor kezdődhet a gátak helyreállítása, ezért a polgármester levélben fordult Illis Zoltán államtitkárhoz, azt kérve, hogy minél előbb biztosítson forrást a kormány a gátak helyreállításához.
akik érintettek voltak a tavaszi árvízben is, nagyon félnek attól. Ugye ilyen időjárási körülmények között, amiket tapasztalhatunk mostanában, bármikor előfordulhat, hogy egy komolyabb árhullám levonul a folyónkon, a Bódva folyón, és gyakorlatilag védelem nélkül vagyunk.
A gátak szinte mindenütt átáztak, megcsúsztak. A védműveken olyan sérülések keletkeztek, amelyek egy a tavaszinál kisebb áradásnak sem tudnak ellenállni.
A szó most ismét a budapesti stúdiójé.
Kocák Szilvia Miskolcról köszönjük. Vádemelést javasolt a rendőrség a Pécsi Közlekedési Vállalat vezérigazgatója ellen a pécsi buszok eladása ügyében. Az ügy részleteit már Dér Ágnes mondja el.
Jó napot kívánok! A rendőrség hűtlen kezelés miatt javasolt vádemelést, a gyanú szerint ugyanis a vezérigazgató 1,2 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott a városnak, amikor a társaság eladta a csaknem 150 buszból álló járműparkját, majd visszabérelte azt. 10 évre kötöttek bérleti szerződést. Az ügyben Páva Zsolt polgármester tett feljelentést még tavaly. Még most sem kapta meg az előző fűtés szezon végelszámolását több ezer lakó Szombathelyen. A mérőműszereket legutóbb nyár elején olvasták le, számlát azonban azóta sem küldött a szolgáltató. A távfő cégnél azt mondják, ők a leolvasást végző cégek elszámolásaira várnak, amíg ezeket nem kapják meg, nem tudnak számlázni a lakóknak.
Ennek alapján van a költségmegosztás a fűtési szezon végén.
Ez a kis műszer több ezer szombathelyi lakás tartozéka. A fűtőtestek fogyasztását méri. Ez alapján készülnek a fűtésszámlák. Utoljára a tavaszi szezon végén olvasták le. A szezon végi elszámolást azóta várják.
Múlt évben augusztus 12-ig megkaptuk. Korábban meg még előbb. Most meg még nem kaptuk meg.
A rendszer előnye, hogy a lakások tulajdonosai maguk döntik el, mennyire melegítik fel a lakásukat.
Nagyon sokan takarékoskodnak a fűtéssel.
Akik spórolnak, a fizetési többletet a szezon végén visszakapják, feltéve, ha van elszámolás. Addig ugyanis számlát sem kapnak a lakók. A lakáskezelő szerint a késésért a leolvasó vállalkozások felelnek.
A felhasználó, ez pedig a lakásszövetkezet által megbízott személy végzi el a fűtésköltség elszámolását, és ezért a fűtésköltség elszámolásért teljes felelősséggel tartozik.
A szombathelyi távhőszolgáltatónál azt mondják, ők már kiadták a szükséges adatokat a leolvasó cégeknek. Több helyről azonban továbbra sem érkezett elszámolás.
7 cég végez költségosztást, ebből 5 cég kisebb területeken, tehát néhány lépcsőházat érintően, 2 van, aki nagyobb. Ezek közül az egyiket most ki is tudjuk számlázni, illetve 3 kisebb cég adatait is ki tudjuk számlázni.
A szolgáltatónál folyamatosan készítik a számlákat. Azt ígérik, hogy néhány héten belül rendeződik az elszámolások ügye. Itt a szombathelyi Derkovics városrészben összesen 646 lakásban várják az elszámolást. A leolvasást egyébként egy budapesti székhelyű cég végzi, ott későbbre ígértek tájékoztatást. A híradót Bognár László tudósította.
Több hetes késéssel tudják csak betakarítani idén a zöldségféléket a gazdák. A csapadékos nyár miatt ugyanis későn értek be a termények. A felvásárlási árakat elfogadhatónak tartják a termelők.
Ez az alma paprika, gyakorlatilag az még nem volt, most van először szedve.
Második napja szedik az alma paprikát a csalagon. Szilágyi András idén 12 hektáron gazdálkodik. Mint mondja, csúszásban vannak, viszont a paprika minősége megfelelő.
Volt olyan évszak, olyan év, amikor júliusban, július végén, 20-a, 25-én kezdtük szedni a paprikát. Hát most körülbelül olyan 3-4 hetes átulódás van.
A gazdák szerint a felvásárlási árak elfogadhatóak, bár azt mondják, több pénzbe került a termelés. A sok csapadék miatt többet kellett permetezni, és a tápanyagpótlása is drágább volt.
Olyan árak alakultak most ki, hogy egy normál évben azt mondom, hogy ezek jó áraknak lehetne nevezni, viszont mivel említettem, hogy most a költségek azért lényegesen magasabbak voltak, hát egy átlagos árnak lehetne mondani a mostani árakat.
Így a vöröshagyma kilójáért 100-110 forintot, míg a paprikáért 120 forintot kapnak a gazdák.
A szó most ismét a budapesti stúdiói.
Ágnes, köszönjük szépen! Facsemetéket ültettek a 44-es úton lévő hatalmas kátyukba Szarvason. És ennek az ügynek a részleteit pedig Fülöp László mondja el Szegedről.
Jó napot kívánok! Így van, a lakók így tiltakoznak az ellen, hogy az úton tátongó lyukakat a közútkezelő már hónapok óta nem javítja ki, csupán figyelmeztető és sebességkorlátozó táblákat tesz a veszélyes útszakaszokra. 25 cm, ilyen mély kátyú égtelenkedik Szarvason az egyik forgalmas kereszteződés előtt. Ráadásul áll benne a víz, így az autósok észre sem veszik a veszélyt.
Ez felháborító, az, hogy kátyús az út, a kocsinak nem jó, az embereknek nem jó.
Nem büntetni kéne a rendőröknek gyorshajtás miatt, hanem utakat kéne javítatni.
Néhány napja illegális faültetők a kátyukba facsemetéket ültettek, de ezt a balesetveszély miatt már kiszedték és az út mellé rakták. Ezt mutatja a város polgármestere. Az önkormányzat már évek óta kéri a Magyar Közút Nonprofit ZRT-t, javítsák ki az úthibákat. Az utolsó levélre a válasz júliusban érkezett. Ebben azt írják, a jelenlegi finanszírozás nem teszi lehetővé a teljes útjavítást.
Ma Magyarországon és Békés megyében használt ócska közútkezelői táblákkal javítják az utakat sebességkorlátozásra. Nagyon szomorú.
A kátyús utak ráadásul nem csak az autókat rongálják, de a környező házakat is.
Tönkrement alatt a csatorna, több millió forintos kárt okozva, hisz az aknákat is szétrászta nagy forgalom, és nem javítják, és nem válaszolnak, és nem intézkednek.
Híradónk megkereste a közútkezelő társaságot, akik levélben válaszoltak. Azt írják, idézem, a javítási munkálatok tervezése és előkészítése már folyamatban van. Reményeink szerint szeptember közepén, végén hozzá tudunk kezdeni a javítási munkálatokhoz. A facsemetéket, virágokat ültetők azonban addig is vigyázzanak, hiszen jelenleg Magyarországon közterületen engedély nélkül nem lehet fákat ültetni. Akkor ugyanis megbüntetik az úgynevezett gerillakertészeket.
A szó most ismét a budapesti stúdiói.
Fülöp László Szegedről köszönjük szépen. Már nincs tűz a tegnap felrobbant olajfúró tornyon a mexikói öbölben, és egyelőre nincs nyoma olajszennyezésnek sem a vizen. A baleset után vízbe esett 13 embert pedig sikerült épségben kimenekíteni.
Sikerült eloltani a tüzet a mexikói öbölben felrobbant újabb fúrótoronynál, és a korábbi hírekkel ellentétben nem ömlött olaj a tengerbe a baleset után. A hatóságok ugyanakkor jelezték, eleinte a BP tornyának felrobbanásakor sem észleltek komoly szivárgást. A most felrobbant torony a Mariner Energy nevű texasi cég tulajdonában volt. Annyi bizonyos, hogy kitermelés nem folyt rajta, éppen karbantartási munkálatok zajlottak. A biztonság kedvéért a torony mind a 7 kutyát azonnal elzárták. A robbanáskor 13-an estek a vízbe. Az első hírek arról szóltak, hogy a detonációtól zuhantak a tengerbe. A parti őrség gépeiről azonban látni lehetett, hogy mindannyiukon speciális mentőruha volt, így valószínűleg maguk ugrottak a vízbe a tűz elől. Sikerült őket kimentenünk, és kisebb sérülésekkel megúszták a balesetet, mondja a parti őrség tisztje. A robbanás egyébként a szerencsétlenül járt BP kúttól 320 km-re nyugatra történt, sokkal sekélyebb vízben, így valószínűleg bármilyen komolyabb szivárgást könnyebben meg tudtak volna állítani. Közben a BP közölte, az áprilisi katasztrófa óta már 8 milliárd dollárt költöttek az olajszennyezés megfékezésére és a károk felszámolására a mexikói öbölben.
Csillapodott az Earl hurrikán az Atlanti-óceán felett az amerikai partokhoz közeledve. Szakértők szerint azonban még így is rendkívül veszélyes lehet, ha partot ér. Észak-Karolina a legveszélyeztetettebb terület, a helyiek már elkezdtek felkészülni a természeti csapásra. A szörfösök azonban a tiltás ellenére tucatnyian lovagolják meg a viharos szél által korbácsolt hullámokat.
Valamelyest csillapodott már a virradóra az Earl névre keresztelt hurrikán az óceán felett, így az eddigi 220 helyett már csak 170 km/órás széllökésekkel közelít az észak-karolinai partok felé. Sőt, ha a helyieknek szerencséjük van, akár meg is húzhatják nagyobb baj nélkül. A műholdképen látszik, ahogy Earl már korábban elfordult északi irányba, és az elmúlt 12 órában meg is tartotta ezt az irányt. Várhatóan a parttal párhuzamosan halad majd, attól mintegy 80 kilométernyire. Ez jó hír az észak-karolinaiaknak, de nagy az átmérője, így az általa gerjesztett szélvihar elérheti a partokat, akár 100-120 km/órás széllökésekkel, mondja a szakértő. Az oldal szele már most érezhető. A helyiek egy része tartós élelmiszereket, zseblámpákat, tűzifát halmoz fel egy esetleges nagyobb áramkimaradás esetére. Sőt, van, aki kifejezetten ilyenkor kényezteti magát. Rengeteg csokoládét vettem, több kiló első osztályú nyalánkságot, mondja ez a nő. Ennyi csokival akár egy hétbezártságot is kibírok. A viharos szélnek csak a szörfösök örülnek, a tiltás ellenére több tucatnyian lovagolják a tarajosra korbácsolt hullámokat.
Híradóval legközelebb délután 5:30 után jelentkezünk, egy munkatársammal együtt köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Jó napot kívánok! Sajnos az igazi nyári idő visszatértét a következő napokra sem ígérhetem. A következő napokban általában felhőzetben és csapadékban változékony időre kell számítani. Ezt tanúsítja a műholdképünk is, meglehetősen sok a felhő itt Európa fölött, és bizony a hőmérséket a szeptember elejének megfelelő alatt alakul. Egy nedvesebb léghullám közelít most északról megint felénk, ez egy úgynevezett magassági hidegfronthoz tartozik, ez csak érinti a Kárpát-medencét, de a nedves levegőjéből főként nyugaton és északon a következő 24 órában lesz felhő és csapadék. Ma délután a Kárpát-medence déli részén kell még számítani itt-ott egy-egy futó záporesőre, időnként még élénk lesz az északnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséket pedig 20 fok körül alakul. Az éjszaka nagy részében is kevés lesz a felhő a Kárpát-medence fölött, de aztán a hajnali órákban északnyugatról megkezdődik a felhőzet növekedése, és ott északnyugaton egy-egy eső is előfordulhat már. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséket általában 7 és 12 fok között várható. Holnap napközben a Dunántúlon többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, főként a nyugati megyékben. Itt a legmagasabb nappali hőmérséket csak 16-19 fok között alakul. A Dunántúl keleti felén, ahol kevesebb lesz valamivel a felhő, ott 20 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséket, főként nyugaton és északon kell számítani esőre, záporesőre. Keleten az Alföldön lesz a legkellemesebb idő holnap, itt több-kevesebb napsütés mindenütt várható, általában 21-23 fokig emelkedik a hőmérséket, északon azonban a középhegység térségében csak 20 fok körül lesz, és egy bizony zápor zivatar előfordulhat. És változik, hogy marad az időjárás a következő napokban is, a legtöbb napsütésre általában hétfőn számíthatunk, vasárnap főként nyugaton lesz elszórtan záporeső, hétfő után pedig kettől kezdve egyre több felé növekszik meg a felhőzet, és egyre több felé várható eső, zápareső, zivatar. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!